A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 455. dicséretből az első, második, harmadik, ötödik és hetedik verseket. Az első vers így kezdődik, testvérek, menjünk bátran. Tehát az első, második, harmadik, ötödik és hetedik verseket énekeljük a 455. dicséretből. Csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az énekben is téged magasztalhattunk, hiszen azt énekeltük az egyik versben, hogy tudjuk, hogy hűs, igaz vagy. Hadd dicsérjünk így téged először, hogy te valóban hű és igaz Isten vagy, hűséges ígéretedhez, hűséges a szövetséghez, amit ajánlasz nekünk, és amit megkötöttél Jézus Krisztusban velünk. Hűséges vagy, Urunk, mindahhoz, amit megmondtál, ahhoz tartod magad, ezért dicsérünk téged, hogy minden szavad hű és igaz. Dicsérünk téged, Úr Jézus, hogy te vagy a hű és igaz tanúbizonyság, mert te is hűséges voltál. Hűséges voltál, amikor eljöttél a megváltás művének elvégzésére az Atya akarata szerint. Köszönjük, hogy nem lehetett téged letéríteni, nem álltál meg a Gecsemáni és a Golgota felé vivő útról. Köszönjük neked, hogy végig jártad a szenvedés útját, mert azt akartad, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban igaz vagy, bűntelen, és köszönjük, hogy igazságodat kiterjesztetted a te drága vérem megváltott gyermekeidre. Ez a mi nagy reménységünk, hogy így állhatunk meg előtted ma is, hódolva és előtted leborulva, téged dicsőítve és magasztalva, hogy a mi életünket felső mennyei lelki áldással ajándékozd meg a Krisztusban. Kérünk téged, nyisd meg az ige üzenetét most a mi számunkra. Hadd legyen a te beszéded lélek és élet. Hadd munkálja a hitet a Szentlélek által a mi szíveinkben, vagy növelje bennünk a hitet, üdvösségünk eszközét. Kérünk téged, hogy áldj meg így bennünket a közösségben, a gyülekezetben, szent lelked erejével. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Már 5. vasárnap kényszerültünk erre, hogy így közvetítsük az Isten tiszteletet. Ezen a mai vasárnapon lett volna a konfirmáció a gyülekezetben. Én ma reggel erre is gondoltam, és hogyha vannak olyan konfirmandusok, akik hallgatják most az Isten tiszteletet, kérem, hogy így is hallgassák. Lehet, hogy ez az üzenet lett volna nekik is az ő nyelvükre lefordítva, elmondva ezen a mai alkalmon. Isten igéjét olvasom mindannyiunk számára, testvéreim, a Józsué könyve 15. fejezetéből a 15. fejezet 13. versétől a 20. verséig. Még egyszer azért mondom el, hogy akik ki szeretnék keresni a Bibliából, azok megtehessék, tehát a Józsué könyve 15. fejezetének a 13. versétől a 20. verséig olvasom az igét. Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között adott részt az Úrnak Józsuéhoz való szava szerint Kirját Arbának, Anák atyának városát, azaz Hebront. És kiűzé onnan Káleb Anáknak 3 fiát, Sésait, Ahimánt és Talmait, Anák gyermekeit. És felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta Káleb, aki megveri Kirját Széfert és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én leányomat feleségül. Elfoglalta pedig azt Otniel, Kénáznak, a Káleb testvérének fia, és neki adta Akszát, az ő lányát feleségül. És lőn, hogy amikor eljött az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a Szamárról, Káleb pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta neki, adj áldást nekem, mivel hogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is, és neki adá a felső forrást és az alsó forrást. Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. Kedves testvérek, amikor ma ezt az igét elolvastuk, ez is nagyon jó példa arra, hogyha előttünk áll a Szentírásban egy történet, azt jó egészében látni, vagyis azokat az ige helyeket is elolvasni, amelyek kapcsolódnak hozzá. Mert egy-egy helyen esetleg nem minden van leírva, de a másik helyen bővebben kifejti azt az Úr. Így amikor ma Józsué könyve 15. fejezetéből ezt a néhány verset elolvastam, szeretném kérni a testvéreket arra, hogy még olvassák hozzá azokat az igéket, amelyek Kálebről szólnak. A 4 Mózes 13-ban lehet ezt megtalálni, és az 5 Mózes 1-ben, valamint az előző fejezetben, a Józsué könyve 14. részében. Ma van időnk rá, úgyis otthon vagyunk, úgyhogy tanulmányozzuk ezeket a részeket. Mert testvéreim, amit itt most hallottunk az igében, hogy Káleb oda ígéri a földet annak, aki meghódítja, és lányát, Akszát, azért ennek vannak előzményei. És én most szeretnék szólni ezekről az előzményekről is, testvéreim. Mert olyan szép ez a mai történetben, hogy aztán Aksza oda áll Káleb elé, és forrásokat kér. Azt mondja, hogy adj áldást nekem, száraz földre helyeztél engem, adj azért vízforrásokat is, és adá néki a felső forrást és az alsó forrást. De azért ennek a történetnek, testvéreim, vannak előzményei, amelyet szeretném, hogyha megnéznénk az ige alapján. Hogyha gyermekeink életében Isten kegyelmi munkája folytán meglátszik valami a hit cselekedeteiből, annak lehetnek olyan előzményei, amikor a szülő vagy szülők hitben járnak és döntenek. Tehát amikor Aksza odaáll Káleb elé és azt mondja, hogy adj áldást nekem, annak van egy olyan előzménye, hogy az apja Káleb is áldást kért és kapott az Úrtól. Azt mondja az egyik helyen az írás, hogy kövessétek hitüket. De vajon van-e mit követni a mi gyermekeinknek vagy unokáinknak? Vajon van-e mit követni, van-e mire nézni? Nagy tanítás ez, testvéreim, hogy a mai nemzedék felelős a jövő nemzedék hitbeli döntéseiért is, bizonyos részben. Mit olvasunk Kálebről? Az az egyetlen mondat, amit én Kálebről szeretnék kiemelni az édesapáról, az az, amit a Biblia ír róla, hogy tudnélik tökéletesen követte az Urat. És ezért lett Hebron az övé. Nekem nagyon fontos volt, hogy a Biblia nem azt írja le, hogy mit tett Káleb, hogyan, hanem így foglalja össze az ő életét, hogy tökéletesen követte az Urat. Káleb az, tudjuk a Bibliából, akit Mózes a 12 kém egyikeként kiküld Kánaán földjének kikémlerésére. Minden törzsből egy férfi megy, és az ige azt mondja, hogy főembernek kellett menni minden törzsből. Kikémlelni az új hazát, amit nem maguk választottak, hanem amelyet Isten készített nekik. És nagyon érdekes, hogy míg a 4 Mózes 13-ban azt olvassuk, hogy erre Isten ad utasítást,
Addig az 5 Mózes 1-ben pedig az van, hogy a nép kérte Mózest arra, hogy küldjön kémeket a föld kikémlerésére. És hogyha valaki felületesen olvassa az igét, akkor megkérdezheti, hogy most akkor melyik igaz? Most Isten küldi ki a kémeket, vagy pedig a nép kéri erre Mózest, hogy küldjön kémeket Kánaán felderítésére. Mind a kettő igaz, testvéreim. Hiszen a nép kérte ezt, mert amikor a nép kéri, akkor ez a hitetlenségnek a kérése. Ott vacilálnak Kánaán határán, hogy vajon menjünk, vagy ne menjünk. Mikor az Isten parancsot adott erre, és azt mondta, hogy menjetek, nektek adom, a tiétek, foglaljátok el, vegyétek birtokba. Akkor a nép azt mondja, hogy azért először meg kellene nézni. Elgondolkoztam azon, hogy vajon ettől mi függött? Vajon mit gondolt a nép, ha rossz híreket hoznak, akkor visszafordulnak? Akkor visszamennek Egyiptomba? Ilyen az, testvére, amikor később a Sámuel könyvében azt olvassuk, hogy Izrael királyt kér. És Isten azt mondta, hogy adj neki királyt. Tehát nekünk olyan atyánk van, testvérek, aki ezekben a kérdésekben úgy olvassuk a Bibliából, hogy engedett a népnek. Igen, sokszor Isten enged téged a hitetlenség útjára, járd meg, járd be. És a végén szűrd le majd a következtetést, és szégyeld el magad, és szégyeljük el magunkat, és legyen milyenk a mi orcánk pirulása, testvéreim, hogy ha nem mertünk belekapaszkodni az Úr ígéreteibe, és az Úrnak az igéjébe. Isten megengedi ezt. Sokszor, hogy a hitetlenség kicsiny hitűség csapdájába kerüljünk, pedig rá kellett volna magukat bízni az Úrra, ígéreteire, és azt mondani, hogy velünk az Úr, mi ővele győzelmet kell aratnunk. Ezért szeretnélek kérni, testvérem, hogy az ige tanítása szerint ne csak benne higgy csupán, hanem higgy neki. Ábrahámról, a hívők atyáról azt olvassuk, hogy hitt Istennek. Nem csak Istenben hitt, hanem Istennek hitt. És azt mondta, hogy igen, igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Ne kételkedj abban, hogy az Úr erős és megtart, hogy harcol értünk, és javunkra dönti el ügyünket. Hadd beszéljek egy kicsit erről, mit jelent ez a hitetlenség. Emlékszem egy történetre, ugye a rendszerváltozás után történt, nem sokkal, amikor egy összejövetelen felvetődött, hogy szükséges lenne egy ifjúsági konferencia telep létesítése. Az egyik gyülekezet egy nagyon szép területet fel is ajánlott erre, hogy ott lehetne. És akkor valaki, akinek a szava döntő lett volna ott, ebben a közösségben, felállt és azt mondta, hogy de hittel nem lehet fizetni a tüzépen. Én nagyon szomorú voltam, mert mi pontosan akkor tapasztaltuk meg azt, hogy a tüzépen csak hittel lehet fizetni. Tudnélik, akkor építettünk templomot. Sokszor elmondtam és elmondom ma is, hogy senki nem adott hozzá egy vasat sem. Csak két igénk volt, amibe belekapaszkodtunk, amely helyen akarom, hogy nevemről megemlékezzetek, elmegyek oda és áldást adok neked. A másik igénk pedig az volt, hogy enyém az ezüst, enyém az arany. És lehet, hogy úgy kellett mennünk, vagy készülnünk a tüzépre, hogy pénzünk nincs sok, de nekünk olyan Istenünk van, aki az arany és az ezüst, az összes arany és az összes ezüst az övé. És mielőtt elmentünk a tüzépre, úgy imádkoztam, hogy Uram, most akkor abból adj annyit, amennyi a számla végösszege lesz. Ugye értitek, hogy mit jelent a kicsiny hitűség? Hittel nem lehet fizetni. Majd látjátok, hogy a Mózes és Józsué könyvében a honfoglaláskor hányszor jön ez elő, testvérek? Igen, ha vezet az Úr bennünket, akkor is el kell kezdeni valamit, ha egy forintunk sincs, se erőnk, se tehetségünk, és a Dárius kincse is a miénk lehet, semmit sem érünk vele, ha az Úr nem építi a házat. Igen, de azért kellett ez, hogy ott és akkor nyilvánvalóvá legyenek sok szív gondolatai. Kiderült, mi van a szívben. A kémek előtt Káleb és Józsué kivételével csak a látható dolgok számítanak. Ilyen jelentést adnak. Káleb azonban a hitembere. Ő a láthatatlanokra néz. Biztos ismeritek azt a kis fali táblát, ami nem igét tartalmaz ugyan, de ez van ráírva, hogy a hitetlenség a nehézségekre, a hit pedig az Úrra néz. Káleb nem felelőtlen, nem bigott. Ő is látta azt, amit a többi tíz, de ő nem csak azt látta, ami a többi tíz. Ő mást is látott. Úgy, mint később Elizeus, amikor a szolgával megáll a hegyen, és azt mondja, hogy ő látja az Isten harcosait, az Isten fegyvereseit. Mikor a szolga csak tördeli a kezét, mert ő nem lát más, csak a veszélyt, csak a sereget, csak a nehézséget. Elizeus meg látja az Urat, az Úrra néz. És amikor hazatér a 12 kém, akkor tudjátok, kik beszélnek először? A 10. Először a 10 kezd beszélni, a sopánkodók, a jajveszékelők. Mert testvéreim, tanuljuk meg, hogy mindig ők a hangosabbak. Na ez az a harc, amit Káleb vív. Az a harc, hogy benne el ne folytsák a hitnek a tüzét. Mire rákerülne a sor Kálebre, hogy ő is mondja el a tapasztalatait, a tömeg hangulat magával ragadhatná és elcsendesedhetne, de ő vállalja a véleményét. Amikor a 10 elmondja a magáét, akkor Káleb és Józsué elmondja azt, amit ők hitben vállalnak és hitben látnak. Igen, testvéreim, tanuljuk meg Isten igéjéből, hogy először mindig a sopánkodók, a jajveszékelők jönnek, és mindig utána kell jöjjön a hitnek az embere. És az a jó, ha jön a hitnek az embere, és az a baj, ha nem jön a hit gyermeke, hogyha a sopánkodók már elcsendesítik benne a bátor hitvallást, a boldog bizonyságtételt, az Úrra mutatást. Képzeljétek el egy társaságban, ahol mindenki elmondja a magáét, röhögve, kit hogyan csapott be, hogyan taposott más házasságába. Lehet, hogy elmondanak 10 olyan viccet, amelyen a társaság nagy része nevet. És akkor jössz te, hogy te az Isten gyermeke vagy. Ugye milyen nehéz vállalni azt, hogy nekem meg nem engedett ilyet az Úr. Vajon vállaljuk-e a harcot? Ez is harc, harc önmagammal. Harc az erőtlenséggel. Harca félelemmel, harca bizonytalansággal, harca bátortalansággal. Olyan csodatos testvérek itt az igében, hogy Káleb És itt van a mai igénk is, hogy azt mondja Káleb, a 15. fejezetből olvasom még egyszer, hogy miután eltelik 45 esztendő, mert Káleb csak akkor jelentkezik az örökségért, 85 évesen, és azt mondja Káleb, hogy aki kiűzi Anáknak 3 fiát, annak adom, és aki megveri Kirját Széfert és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Az előző vers, amit olvastam, az arról szól, hogy Káleb maga is harcol. 85 évesen is harcol, és azt mondja, kiűzé onnan Káleb Anáknak 3 fiát, Sésait, Ahimánt és Talmait, Anák gyermekeit. Ő maga is harcol, de aki maga is harcol, csak azt tud rávenni másokat is a harcra, testvéreim. Aki maga is harcol, csak azt tud bíztatni másokat a harcra, a haladásra. Gedeon csak így tudott győzni, ő maga is ott volt a harcban. És azt mondta Gedeon egyszer, emlékeztek, hogy aki fél és retteg, az menjen haza. Azzal nem tudunk mit csinálni. És a végén maradt 300 ember. Igen, drága testvéreim, nagyon fontos tanítása az Isten igéjének, hogy Káleb 85 évesen is harcol. Azt mondja az előző fejezetben, hogy higgyétek el, most is olyan erős vagyok, mint akkor voltam a harcoláshoz és járásra kelésre. Eltelt 45 esztendő, és Káleb nem fárad bele az Úr harcainak harcolásába. Hadd biztassam a testvéreket arra, hogy ne fáradjunk bele a hit harcolásába, a hit harcaiba. Amikor Pál apostol elbúcsúzik Timóteustól, ugye ismeritek a 2. Timóteus 4-ben az igéket, akkor Pál apostol, most hadd mondjam így, hogy arra büszke, tudjuk, hogy nem büszke, mert az Úrral dicsekszik, de azt mondja az apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Amikor tudja, hogy lassan el fog költözni, akkor azt mondja, hogy drága fiatal barátom, én ezt az időt végig harcoltam. Megharcoltam a nemes harcot, és nem azt mondja, hogy hány helyen hirdettem az igét. Nem azt mondja, hogy hányan megtértek, mert tudja, hogy az csak Isten munkája, hanem azt mondja, hogy harcoltam. 45 év telt el. Most is olyan erős vagyok, mint akkor. Most is ugyanolyan a bizodalmam az Úrban. Milyen boldog, aki elmondhatja, testvéreim. És nézd meg, hogy te vajon elmondhatod-e, hogy igen, eltelt 30 év, 40, 50, 60, és még most is ugyanolyan az erőd, még most is harcolsz. Még most is vívod a csatákat, az Úr harcait harcolod. Emlékeztek, egyik vasárnap mondtam, hogy sok minden szelektálok és kidobok, és így előkerültek régi papírok, névsorok, nevek, konfirmandus csapatokról például. Olyanok is, akiket én nem is ismerhettem, mert még nem voltam itt, de olyanok is, akiket már ismertem, és nagyon sokszor elszomorodtam, mert azt kellett lássam, hogy igen, már nem harcolják az Úr harcait. Már nem harcolják az Úr harcait. Feladták, meghátráltak. Kényelembe vonultak. Pedig az Isten igéje azt mondja a zsidó levélben, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És hála az Úrnak, olyanokat is ismerhettem, akik életük végéig harcolták az Úr harcait. Testtel, indulattal, kételkedéssel,
harcolták az Úrnak a harcait.
Káleb most nem valaki ellen harcol, hanem valamiért harcol.
Be akarja váltani Mózes ígéretét. Látjátok, 45 év után a Józsué 14-ben, a tegnapi igében olvastuk, hogy be akarja váltani, mert 45 év után is be lehet váltani az Isten ígéreteit.
Mert azok mindig állnak, a mögött mindig van fedezet, annak mindig nő az értéke.
Az mindig többet ér, és 45 év után jelentkezik Káleb, hogy neki megígérte Mózes. Azt mondja, Józsué, te is ott voltál, te is hallottad, te is tudsz róla. És Józsué odaadja neki, majd meglátjuk, hogy milyen területet. Ó, milyen drága testvérek ez! Hadd mondjak el egy történetet az életünkből. Többször volt csőtörésünk. Ezeket a mai anyagokat, ha nézzük, sok minden anyag sokkal jobb, mint régen volt, de azért nálunk ilyen modern csövekkel szereltek, és persze meg is történt a csőtörés. És én felhívtam a biztosítót, elővettem a kötvényt, gondoltam, hogy úgy is kérik a kötvényszámot, felhívom a biztosítót, egyszer, hát csak kifizetik a kárt, amit a víz tönkretett, és azt mondja nekem a vonal másik végén a biztosítós ügyintéző, hogy uram, önnek nálunk nincs biztosítása. Hát gondolhatjátok, hogy kicsit megszédültem egy pillanatra, míg aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát mi az, hogy nincs biztosítás, itt van a kötvény a kezembe, és aztán eszembe jutott, hogy igen, csak én ezt a kötvényt a megkötés után nem sokkal vissza is mondtam. És én azt a kötvényt vettem elő, amit visszamondtam. Úgyhogy teljesen jogosan mondta az ügyintéző, hogy uram, önnek nálunk nincs biztosítása. Aztán eszembe jutott, hogy igen, de utána kötöttem egy másik biztosítóval, úgyhogy a történet mégis jól sikerült, mert az a másik biztosító kifizette a kárt. De ma is eszembe jut ez a jelenet, ez a történet, amikor az ember azt mondja nekem, az úriember azt mondja a telefonban, hogy uram, magának nálunk nincs biztosítása. Hadd kérdezzem meg testvérem tőled, hogy nálad van-e, neked van-e az Úrnál biztosításod?
Mert tudjátok, Káleb azért tudott jelentkezni 45 év után, mert neki volt az Úrnál biztosítása. 45 év után előveszi a kötvényt, és azt mondja, hogy most jött el az idő, most szeretném ezt beváltani. Testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy te mit fogsz beváltani? Neked milyen biztosításod van az Úrnál? Tudjátok, az elmúlt időszakban olyan sok haldokló mellett álltam meg, beteg ágyaknál, és tudjátok, mi volt a legszomorúbb, amikor úgy kellett megálljak egy beteg ágynál, hogy itt van egy nyomorult szenvedő, lassan átlépi a küszöböt, és neki nincs biztosítása. Nem tud mit beváltani. Pál apostol boldogan mondja, hogy nekem megvan a biztosításom, nekem ott van a nála letett kincsem a mennyben, nekem ott van a mennyei korona. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr az igaz bíró. És azt mondja, hogy megyek, lassan átveszem, beváltom, megkapom.
Hadd kérdezzem meg, hogy neked van-e biztosításod? Vagy úgy fogsz állni az Úr előtt? Vagy úgy fogsz állni a halál mesdjéjén, hogy uram, nekem nincs biztosításom. Nekem nincsenek ígéreteim. Én nem kapaszkodtam bele a te igédbe. Én nem állok a te szereteteden.
Tudjátok, Spurgeon mondta azt, hogy Isten ígéretei olyan, mint a csekkfüzet, mindig be lehet váltani. Össze is szedték egy csodálatos állítatos könyvbe az ő olyan írásait, amelyek az Isten ígéreteiről szólnak, hogy jusson minden napra belőle. Isten ígéreteinek tárháza. És akkor, testvéreim, igen, Káleb azt mondja, aki maga is harcol, kiűzi az Anák három fiát, és felment Debír ellen, és azt mondta Káleb, aki megveri Kirját Széfert, és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Azért, testvéreim, mert aki az Úr harcát harcolja, az azt szeretné, hogyha olyanok kerülnének be a családjába, aki maga is az Úr harcaival van elfoglalva. Aki maga is harcolni akar. Azt mondja, hogy az én lányomnak nem a környék leggazdagabb földesurát szeretném. Nem a környék legmenőbb vállalkozóját, hanem azt, aki az Úr harcait harcolja. Kedves szülők, kedves testvérek, lehet ezt kérni, lehet ezért imádkozni, hogy igen, úgy kössenek házasságot a gyermekeink azokkal, akik az Úr harcait harcolják, nem olyanokkal, akiknek nincs biztosításuk. Akiknek nincs mennyei osztályrészük. Akik nem mondhatják el, hogy az a én részem kies helyre esett. És van, aki jelentkezik, van bizony. És elfoglalta Otniel Kénáznak, Káleb testvérének a fia, és neki adta Akszát, az ő lányát, feleségül. Testvéreim, aztán, mikor ez megtörténik, akkor odaáll Aksza az ő apja elé, és azt mondja, hogy adj nekem áldást, száraz földre helyeztél engem, adj nekem vízforrásokat is, és neki adá az alsó és a felső forrást. Most hadd fordítsam le, hogy én hogy értettem meg ezt, hogy mi ez, hogy nekem neki adja az alsó és a felső forrást. Mi az, hogy Aksza kér vizet, száraz földre helyeztél engem? Mit jelent az, hogy neki adta az alsó és a felső forrásokat? Én ilyeneket értettem meg, testvéreim, hogy ez áldás. Azt mondja, adj áldást nekem, mivel hogy száraz földre helyeztél. Testvéreim, ne felejtsük el, hogy a bűneset óta mindenki száraz földre van helyezve. A bűneset óta, amikor megszűnik az éden, amikor lezáratik az éden kapuja és bejárata, mi mindannyian száraz és kietlen és puszta helyre vagyunk helyezve. De a száraz és a kietlen helyen lehet kérni áldást, lehet kérni forrásokat. És Aksza nem azzal áll oda az apja elé, hogy adj nekem másik területet, adj nekem dúsabb földet, dúsabb mezőt, hanem azt mondja, hogy nem a körülményeimet akarom megváltoztatni, hanem ahova helyeztél, ott adj áldást. És neki adta az alsó és a felső forrásokat. Mi a felső forrás, testvérek? Most olvastuk az Efézusi levélben, az első fejezetben, ugye, amikor Pál apostol olyan gyönyörűen leírja az efézusi gyülekezetnek akkor, és azóta pedig minden hívőnek, hogy áldott az Isten, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Én úgy értettem meg, hogy ez a felső forrás, ez a mennyekben, a Krisztusban megáldott élet, ez a felülről vezetett, ez a felülről kormányzott hívő lét és élet, ez a felső forrás. És mit jelent az alsó forrás? Az alsó forrás pedig az, amiről Péter apostol beszél a második levelének az elején, amikor azt mondja, hogy mindennel megajándékozott minket az Úr, ami az életre és a kegyességre való. Az alsó forrást úgy értettem meg, hogy az alsó forrás pedig az, amit Jézus Krisztus a mi atyánkban ad elénk, amikor jönnek az úgynevezett te kérések után a mi kérések. és hogy az Isten gyermeke nem csak a felső forrásokért imádkozik, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, szenteltessék meg a te neved, hanem elkéri az alsó forrásokat is, és azt mondja, hogy a mi mindennapi kenyerünket, betevő falatunkat, ruhánkat, élelmünket, lakásunkat, lakhatásunkat, fűtött szobánkat, az te add meg nekünk, Urunk, ezek az alsó források. A felső források, azok a mennyeiek. De azt mondja az Péter levele, hogy még ezek az alsó források is onnan erednek. Nem csak megáldott minket a mennyekben, a Krisztusban, hanem Jézus Krisztus a hegyi beszédben elénk adja, hogy ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, és a ti mennyei atyátok eltart. Ezért ne kérdezzétek, hogy mit együnk, mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Igen, testvérek, a hitetlen ember, a világ fia csak alsó forrásokat kutat, kér, szerez magának. És ezért olyan nyomorult az élete. Nézzétek meg a nagy világ sztárokat, a nagy milliárdosokat, akikről írnak a bulvárlapok, a nagy sztárok életét. Az alsó forrás bőven adatott, mégis tele vannak nyomorúsággal. Menekülnek az italba, a drogba, az öngyilkosságba, mert nincs értelme az életnek, mert felső forrás nélkül nincs értelme, csak együtt a kettő. Csak a felső forrás, és utána az alsó forrás is. Milyen boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy a forrásaim benned vannak, de sötétben fénylő sugár. Adja az Úr, hogy ilyen felső forrásaid legyenek, amikor megszólal az ige, amikor beszél a napi olvasott szöveg, szakasz, amikor dalol a zsoltár neked, és a halleluja, és az ének a szívedben, és felfakadnak a felső források. Igen, boldog, akik kérik, boldog, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, és akik megelégítetnek. Igen, testvérek, és ott van az alsó és a felső forrás. Így gondoskodik rólunk a mi Istenünk. És végül hadd fejezzem be azzal, hogy tudjátok, hogy Káleb honnan származott, mert ez is nagyon beszédes, és tudjátok, hogy mit kapott meg Káleb? Azt olvassuk az igében, hogy Júda nemzetségéből származott Káleb. Mert Káleb, mondja az ige, tökéletesen követte az Urat. És tudjátok, hogy származott még valaki Júda nemzetségéből. Az a Jézus Krisztus, aki tökéletesen megjelentette az atyát. Káleb tökéletesen követte az Urat, Jézus Krisztus pedig tökéletesen megjelentette nekünk az atyát. Lehozta az életet, lehozta a forrásokat, és a mennynek, a menny gazdagságának, testvérem, minden áldását. Miért szűkölködnél tehát? Jézus Krisztus az a Júda nemzetségéből származó oroszlán, aki tökéletesen véghez vitte az atya akaratát. Akiről nem csak azt mondhatjuk, hogy követte, hanem tökéletesen véghez vitte. A János 17-ben a nagy főpapi imában úgy imádkozik Jézus, elvégeztem azt a munkát, atyám, amelyet rám bíztál. És tudjátok, hogy mit kap Káleb? Azt olvassuk az igében, hogy Káleb megkapta Hebront. Hebront. És miért olyan fontos ez nekünk? Azért, mert például Hebronban kenik királlyá Dávidot. Most nem beszélek arról, hogy kik temetkeztek ott, hogy kiknek volt nagyon fontos hely Hebron, Utána lehet nézni a Szentírásban. Most számomra az volt a fontos, hogy azt a Hebront kapja meg, ahol királlyá kenik Dávidot. Az a föld lesz az övé, ahol az Isten szolgáját királlyá kenik. És drága testvérem, ha te hitben harcolod a hitnek a harcait, akkor tudd meg, hogy az a föld lesz a tied, ahol Jézus Krisztust, a királyok királyát, és az uraknak urát szolgálják. Ahol ő uralkodik, örüljön a föld. Ó testvéreim, milyen fontos ez, hogy nekünk ott van osztályrészünk. Káleb 85 évesen jelentkezik ezért, mi majd egyszer, valahány évesen beléphetünk oda, mert már a miénk, mert az, akit ott királlyá kentek, akit ott királlyá koronáznak, az azt mondta, hogy atyám, ahol én vagyok, azt akarom, hogy ők is ott legyenek. Ezért lehet nekünk gazdag örökségünk, királyi osztályrészünk, mi pedig királyi gyermekek. Istennek minden ígérete a miénk, de Istennek egyetlen ígéretét sem lehet harc nélkül megszerezni és birtokolni. Isten azt mondja, tied, harcolj. Pál apostol arra biztatja fiatal utódját, harcold meg a hitnek szép harcát. És biztasson bennünket is, testvérek, nézzünk az Úrra, ne a nehézségekre, bízzunk az ő ígéretében, és győzzünk a mi hitetlenségünk fölött. És készüljünk arra mennyei hazára, hazába, ahol Jézus Krisztusért lehet nekünk osztályrészünk, ahova az ő vére árán jutunk be, az ő csodálatos szeretetéből és szeretetében átölelve majd. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásan köszönjük neked a Bibliából a te üzenetedet. Magasztalunk, hogy ma is elvehettük a mennyei kenyér szeletet, vagy lehet, hogy morzsákat, de engedd, hogy azt mondjuk nekünk, az is elég. Azért, mert tőled van, mert te adod, mert te táplálsz vele bennünket az örök életre. Megvalljuk neked, Urunk, hogy igen, elcsüggedtünk sokszor a hit harcában. Megvalljuk neked, hogy sokszor feladnánk már a harcot. Olyan nehéz a testtel, világgal, ördöggel felvenni a csatát naponta. De köszönjük, hogy nem magunknak, és nem magunkban kell ezt tennünk, mert az Úr harcol értetek. Köszönjük neked, hogy te magad harcolsz értünk és velünk, Úr Jézus Krisztus, hogy adod a te segítségedet. Hadd kérjünk azokért, akiknek nincs biztosításuk, akik úgy fognak majd menni a halálba, a halál felé, akik úgy öregednek meg, vagy úgy betegszenek meg, hogy nincs biztosítva a jövőjük, mert nincs osztályrészük a szentek örökségében. Kérünk, Urunk, az ígével szólítsd meg őket, hogy kérjék és vágyják, megharcolva önmaguk gőgösségével, fenntartásaival, előítéleteivel, és köszönjük neked, hogy minket is így győztél meg egyszer, amikor mi is harcoltunk így a fenntartásainkkal, az előítéleteinkkel, az eszünkkel, a láthatókkal. De köszönjük, hogy kinyitottad sokunk szemét arra, hogy a láthatatlanokra nézzünk. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, Urunk, ezen az egész teremtett nyomorúságba esett világon, amelyik amúgy is nyomorult, csak most kiderül, hogy bizony milyen nyomorult, milyen sebezhető és milyen gyenge. amikor kiderül, hogy semmit nem ér az alsó forrás csak önmagában, a gazdagság, a pénz, a siker, amikor felső források kellenének. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te folyóid tele vannak vizekkel, ezek a források soha nem apadnak el, és nem száradnak ki. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, kérünk téged, hogy te magad vondd vissza a te ítéletedet, a te sújtó karodat, vedd le rólunk a te haragodat, Urunk, és állj ellent, és gátold meg a járványt. Vondd vissza, Urunk, csodálatos módon, hogy a te néped dicsőíthessen téged. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy adj a szenvedőknek erőt, akik körülveszik őket kórházakban, vagy olyan helyen dolgoznak, ahol ki vannak téve veszélynek, a járványnak. Kérünk, hogy adj nekik békességet. Kérünk a gyászolókért, akik elvesztik szeretteiket. Kérünk, Urunk, a gyülekezet gyászolóiért is, akik a héten temettek is. Kérünk téged, hogy te adj vigasztalást a számukra. Kérünk téged, hogy áld meg a mi magyar népünket határon belül és határon kívül, az egész világra szétszóródott magyar reformátusságunkat. Engedd meg, Urunk, hogy a cél felé tudjunk sietni, nem pihenve, nem megállva, hanem harcolva, futva, hogy elérjük a hitünk célját, a lélek üdvösségét. Hallgass meg bennünket kegyelmedből. Amen. Csöndes imádságban, testvérek, boruljunk az Úr elé, és így mondjuk el mi is szívünk dicséretét. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldó ige meghallgatása előtt énekeljük testvéreim a 426. dicséret verseit. A 426. dicséret így kezdődik, már keresztem vára vettem, s érted, mindent elhagyok.
Me.
Isten áldó igéje így szól felénk: te annak okáért erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. A munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Amen.